1 Péter 3, 1-től 7-ig. A házastársak, becsüljék meg egymást. Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyeri őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, aranyékszerek felrakása, vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Ez értékes Isten előtt. Egykor a szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, így díszítették magukat. Engedelmeskedtek férjüknek, ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt. Az ő leányai lesztek, ha jót tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. És ugyanígy ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg neki a tiszteletet, mint örökös társatoknak is, az élet kegyelmében, hogy imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Imádkozzunk! Olyan hálás a szívünk, Istenünk, hogy neked mindennel terved van. Köszönjük, hogy te mindennél hatalmasabb vagy, számunkra ez felfoghatatlan, és olyan csodálatos, hogy te kinyilatkoztattad magadat az igében, és köszönjük neked azt, hogy ezáltal megismerhetünk téged, hogy olvashatunk rólad, hogy tanulhatunk rólad, hogy történeteket hallhatunk, amiket vonatkoztathatunk a saját életünkre is. Köszönjük neked a te gondoskodásodat, és köszönjük azt, hogy amikor megalkottad Ádámot, akkor gondoltál arra, hogy nem jó az embernek egyedül. Köszönjük, hogy alkottál Ádám mellé segítőtársat, köszönjük, hogy alkottad mellé Évát, és köszönjük neked azt, hogy te szeretsz bennünket, hogy gondoskodsz rólunk, és bocsáss meg nekünk azért, hogy bűnbe estünk, bocsáss meg azért, hogy elfordultunk tőled, felőled, és szeretnénk kérni a te kegyelmedet, szeretnénk kérni a te gondviselésedet továbbra is a mi életünkre, szeretnénk kérni a bűnbocsánatodat, hogy bocsáss meg nekünk, amiért olyan sokszor itt a földön ragadunk, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is, szellemileg is, és nem gondoljuk át azt, hogy te ezt az otthont ezt nem örökké valóságig teremtetted nekünk, hanem te otthont készítesz számunkra a mennyben, és bocsáss meg, hogy ezen a földön igyekszünk kincseket gyűjteni, hogy ha férfiak vagyunk, ha nők vagyunk, elfelejtjük azt, hogy mi a valódi feladatunk, mi a valódi szerepünk, hogy be tudjuk tölteni a te tökéletes tervedet. És ehhez kérjük a te segítségedet, hogy hadd legyünk eszköz más emberek életében is, hogy legyünk eszköz a saját életünkben is arra, hogy te tud végezni a te munkádat ezen a földön. És olyan sok hitetlen ember él még a földön, olyan sok meg nem tért, téged el nem fogadott ember van. Te segíts bennünket, hogy tudjuk feléjük hirdetni az evangéliumot, hogy az örömhírt, az valódi örömhírként tudjuk megélni, és ne csak a szóban legyen benne az öröm szó, hanem a cselekedeteinken is, a felfogásunkon is, a szívünkön is látszódjon, hogy ez valóban örömhír, hogy te elküldted a te fiadat, aki meghalt és feltámadt azért, hogy nekünk örök életünk lehessen. Köszönjük ezt a kegyelmet, köszönjük, hogy ebben részesülhetünk a te kegyelmedből, a te szeretetedből. És hálások vagyunk azért, hogy közösségben élhetjük meg a hitünket. Hálások vagyunk azért, hogy ma délelőtt is egybegyűjtöttél bennünket, hogy ma is itt lehetünk közösen, és hitünk szerint téged dicsőíthetünk, és tudjuk, hogy ez nagyon kevés, és nagyon csekély, de igyekszünk tényleg mindent beleadni, tényleg a tiszta szívből téged dicsőíteni, és köszönjük, hogy énekelhetünk, köszönjük, hogy vannak zenészeink, hogy vannak gyerekmunkások, köszönjük, hogy felkészítetted ma Bencét, aki hirdetheti az igédet, és kérünk téged, hogy te nyisd meg a mi szívünket ennek az mai üzenetnek is a befogadására, mert hiszük, hogy őt is ma eszközként használod a mi életünkben. Kérünk téged, hogy munkálkodj az életünkben, és add, hogy azoknak az embereknek, akik még nem tértek meg, lehessünk egy tiszta kép, már amennyire a bűnös természetünkből ez lehetséges, hogy minél valósághűbb képet adjunk vissza rólad, hogy ne egy hamis hazug, ne egy hamis Istent ismerjenek meg te benned, hanem a megváltás és a mindenség és a szeretetnek az Istenét. Köszönjük, hogy te már élsz a mi szívünkben, és kérünk azt, hogy tovább tudjuk adni azt, amit mi is csak kegyelemből kaptunk. Amen.
Amikor általános iskolába jártam, akkor nagyon sokat fociztunk az osztálytársaimmal, és kicsit büszkén mondva, nem a rosszak közé tartoztam, hanem volt tehetségem benne. De volt egy olyan srác, akinek nem. Aki kevésbé volt ügyes, aki kevésbé tudott focizni, nem is akart nagyon, de egy valamiben jó volt, hogy megmondja nekünk, hogy mit hogyan kell csinálni. Megmondta, hogy hova rúgjuk a labdát, kinek passzoljunk, hogyan cselezünk, de ő maga nem volt jó benne. És egy idő után ebből kicsit elegünk lett gyerekként, és finoman megmondtuk neki, hogy köszönjük a tanácsait, de nem kérünk belőle, és hogy hadd focizzunk úgy, ahogy mi szeretnénk. És ahogy ma felolvastuk ezt az ige szakaszt, akkor hallhattátok, hogy bizony a házasságról szól ez az ige szakasz. És kicsit úgy állok itt, mint ez a kisfiú a focinál, hogy én nem vagyok házas, és hogy mit keresek itt. Miért én vagyok az, aki a házasságról beszél olyanoknak, akik amúgy ezt tapasztalják, akik gyakorolják, akik ügyesek benne, én pedig itt állok előtte, és mondom nektek, hogy mi a házasság, és hogy hogyan kell csinálni. Viszont az egy különbség ezzel kapcsolatban az, hogy ez a szószék, ez a prédikáció nem arra való, hogy az a saját tapasztalatainkat, a saját megéléseinket osszuk meg. Nem arra való, hogy amiket mi emberi bölcsességünkkel megtapasztaltunk, megéltünk, azt megosszuk másokkal. Hanem ez a szószék arra való, hogy megosszuk azt, amit Isten igéje mond. Amit Isten igéje mond a házasságról, Isten igéje mond olyan dolgokról, amelyeket esetleg nekem még nem volt lehetőségem megtapasztalni, vagy nem is fogok soha megtapasztalni. És ilyen szívvel tulajdonképpen alázatosan jöhetek elétek, és beszéltek a házasságról, és talán még egy kicsit előnyt is élvezek. Hiszen ilyenkor az én tapasztalatom az háttérbe szorul, hiszen nincsen, és úgy beszélhetek az ígéről, hogy azt adom át nektek, ami valójában abban van, nem kiegészítve az én saját tapasztalataimmal. És láthatjuk azt, hogy ez az ige a házasságról szól, ugyebár. Viszont nagyon fontos megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy nem csak a házasságról szól. Általánosságban az emberi kapcsolatokról is szól. Mindannyian társas lények vagyunk, mindannyiunknak vannak barátai, vannak ismerősei, vannak rokonai, és ezek lehetnek lazább vagy szorosabb kapcsolatok, viszont mindenki rendelkezik ezekkel a kapcsolatokkal. És amikor ezekről a kapcsolatokról beszélünk, akkor azt látjuk, hogy Isten szabályozza ezt az ő igéjében. Szabályozza, hogy hogyan éljük meg a kapcsolatunkat, és ezt szeretnénk tulajdonképpen ma megvizsgálni. És ezért nagyon fontos azt észrevenni, hogy bárki, aki itt van, lehet, hogy úgy ül itt, hogy ő nem él házasságban, lehet, hogy soha nem is fog, lehet, hogy már túl van rajta, sajnos, de mindannyiunknak szól ez az ige. Nem jöhetsz itt úgy, hogy hát ez a házasságról szól, akkor én most kikapcsolom a füleimet, és majd figyelek valami más gondolatra a fejemben. Hanem ez mindenkinek szól. És amikor ez az ige szakaszhoz itt közelítünk, amikor olvasunk erről Péter első levelében, hiszen ezt a levelet tanulmányozzuk sorra, akkor nagyon fontos feltenni azt a kérdést, hogy miért is ír erről Péter? Hiszen nagyon sok az előző prédikációk során többször is hallottuk azt, hogy ez a levél egy olyan címzetteknek szól, vagy egy olyan népcsoportnak szól, egy olyan hívők közösségének szól, akik üldöztetést fognak megélni, vagy már üldöztetést élnek meg a hitükért. Hogy esetleg bajban vannak, hogy esetleg mások megvetik őket, hogy hátrányokat szenvednek azért, mert hogy ők felvállalták Krisztust. És ilyenekhez szól Péter, és bátorítja őket abban, hogy ez az időszak nem arra való, hogy túléljenek, hanem arra, hogy még mindig növekedjenek. Keresztényként, hívőként arra lettünk elhívva, hogy folyamatosan növekedjünk, és akár egy olyan időszak is jön, ami üldöztetés, akkor abban is növekednünk kell. És ebben a levélben Péter beszél arról, hogy a házasság hogyan legyen. És miért is beszél erről? Sok más dologról beszélhetne, hogy hogyan kell menekülni, hogyan kell elbújni, hogyan kell akár fölvállalni a hitünket, meg ilyen. És Péter mégis ezt választja, hogy beszél a házasságról. És ez azért nagyon fontos, mert látnunk kell, hogy amikor az ember szélsőséges helyzetbe kerül, legyen az akár stressz, legyen az akár az üldöztetés maga, akkor annak az megváltoztatja a viselkedését. Az hatással van a viselkedésünkre. A félelem az egy olyan erő az emberen, ami megváltoztatja a mi reakciónkat, ami talán olyan reakciókat vált ki belőlünk, amit soha meg nem tapasztaltunk magunkon. Úgy viselkedünk, úgy beszélünk, úgy élünk, hogy felismerjük magunkon, hogy ezek nem mi vagyunk. És ezért itt nagyon fontos, hogy Péter beszél arról, hogy amikor jön ez a szélsőséges helyzet, akkor nehogy káosz uralkodjon a mi emberi kapcsolatunkban. Azt szeretné Péter, hogy készüljünk erre előre. Hogy amikor bejut a nehézség, amikor váratlan helyzetek jönnek, akkor tudjuk, hogy hogyan kezeljük a mi kapcsolatainkat. Jelenleg a budapesti reptéren dolgozok, a Ferihegyen dolgozok, és már mióta ott vagyok, azóta volt párszor úgynevezett kényszerhelyzeti gyakorlat. De igazából, hogyha bárki bármilyen irodában dolgozik, az általában találkozik ilyen tűzriasztó gyakorlattal, vagy hasonló gyakorlatokkal, amikor tulajdonképpen azt vizsgálják meg, hogyha valami baj történik, akkor hogyan kell reagálni. És erre gyakorolnak az emberek. És ott a reptéren is amúgy szimulálnak ilyen repülőgép baleseteket, és gyakorolják, hogy az egyes emberek, az egyes területek hogyan reagáljanak mindenre, mindarra, amit történt. És mindezt azért gyakorolják, hogy amikor egyszer valóságosan megtörténik a baj, akkor ne a káosz uralkodjon. Akkor mindenki tudja, hogy hol a helye. És tulajdonképpen ezért is beszél Pál, vagy Péter erről az ő levelében, hogy amikor beüt a krak, amikor elromlik minden, amikor üldöztetés jön, amikor stressz jön az életedben, amikor félelem uralkodik, akkor tudd, hogy hogyan kell cselekedni. Tudd, hogy hogyan kell megélni a kapcsolataidat abban a helyzetben is. Abban a szélsőséges helyzetben. Így tehát Péter azért ír, hogy készítse az ő hallgatóit, hogy felkészítse őket, hogy hogyan kell helyesen cselekedni. És ebben az ige szakaszban látunk két megszólított csoportot. És az a csoport tulajdonképpen lefedi az egész emberiséget, hogyha úgy veszik, az egyik a nők csoportja, a másik a férfiak csoportja, és hiszem azt, hogy nincs harmadik. És megszólítja ezt a két csoportot. És amúgy már kicsit amúgy vicces is, hogy ha megnézitek az ige szakaszt, akkor a 7 versből Péter 6-ot a nőknek szán, 1-et a férfiaknak. Kicsit, mintha érzékeltetve, hogy kivel hogyan kell kommunikálni, lehet, hogy ő is ügyes volt ebben. És így 6-ot a nőknek szán, és ezzel szeretnék kezdeni. Szeretnék beszélni arról, hogy hogyan szólítja meg az asszonyokat. A nőket. És nagyon fontos itt már most megjegyezni, hogy akkor szintén ez nem egy alkalom a férfiaknak arra, hogy erre az időre most kikapcsolják az agyukat, és akkor ezt most elmondom a nőknek, aztán majd fordítva is figyeljenek ők, hanem az nagyon sok minden van, amit mi férfiak tanulhatunk a nőktől is. Tanulhatunk attól, hogy mire szólítja fel a nőket Péter, és ugyanúgy aztán majd fordítva is, amikor a férfiakhoz érünk, akkor is van mit tanulni. Egyértelműen a különbség megvan, a nőknek és a férfiaknak más a szerepe és más a feladata, viszont alázattal odaállhatunk az ige elé, és mondhatjuk azt, hogy igen, ebben nekem is van mit fejlődnöm, ebben nekem is van mit gyakorolnom. És akkor így nézzük meg, mit mond az asszonyoknak Péter. Azzal kezdi, hogy ugyanígy ti asszonyok engedelmeskedjetek a férjeteknek. Azzal kezdi, hogy ugyanígy, ugyanis előtte már megszólított egy 4 csoportot, azaz, vagyis inkább emberi közösséget, akik az akkori szolgák voltak. A rabszolgaság idejében írta ezt Péter, és megszólította a szolgákat, hogy ők hogyan viszonyuljanak a feletteseikhez, az uraikhoz, és aztán rátér az asszonyokra, és azt mondja, hogy ugyanígy ti asszonyok engedelmeskedjetek férjeteknek. Viszont nagyon fontos megjegyezni ezzel a felszólítással, hogy engedelmeskedjetek, azt, hogy ez tulajdonképpen az eredeti nyelvben nem is egy felszólítás, hanem egy határozói igenév, azaz úgy tudnánk fordítani magyarul, hogy ugyanígy ti asszonyok engedelmeskedve csináltok ezt és ezt. És amikor egy ilyen határozói igenévhez érünk, akkor fel kell ismernünk azt, hogy ez tulajdonképpen egy másik felszólítást szabályoz. Szóval leírja azt, hogy valamit kell tenni, és azt meg engedelmeskedve kell tenni. Viszont ilyenkor meg kell néznünk, hogy mi is ez a felszólítás. Mire szólítja fel őket, amit aztán azt mondta, hogy ezt engedelmeskedve kell tenni. Hogy ezt megtaláljuk, az vissza kell mennünk az előző fejezetbe. És amikor már a szolgákat szólítja meg Péter, amikor azt mondja, hogy a 18. versben, a 2. fejezetben, azt mondja, hogy ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak. És itt is már azt találjuk, hogy engedelmeskedve. De akkor mégis hol van a felszólítás? Konkrétan az előtte lévő versben. A 17. versben, 2. fejezetben azt találjuk, hogy mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. És e itt már nem ilyen határozó igenekkel találkozunk, hanem konkrét felszólításokkal. Négy felszólítást mond, és tulajdonképpen mindegyik arra hajaz, hogy az emberek tiszteletben éljenek mindenki mással. Hogy a hívők közösségének, akik üdvözletet is élnek meg, nekik továbbra is tisztelettel kell viselkedniük mindenki felé. Legyenek akár a testvéreik, legyenek akár az uraik, legyen akár Isten, tisztelettel kell viselkedni. És erre szólítja fel, és aztán pedig, amikor a harmadik fejezet első verséhez érünk, akkor azt látjuk, hogy ezt a felszólítást szabályozza. Azt mondja, hogy tiszteljetek mindenkit, és mellette asszonyok, engedelmeskedve tegyétek ezt és ezt. Tegyétek ezt a tiszteletet. Szóval láthatjuk, hogy erre az engedelmességre szólítja fel őket, még ha ilyen szabályozási módon is. És el kell gondolkodnunk, hogy mi is ez az engedelmesség. Hiszen a manapság inkább gyerekekre szoktuk alkalmazni ezt, amikor valaki felnőttnek mondja, hogy engedelmeskedjen valamiben, az egy kicsit szitokszóvá válik, és nem annyira kényelmes az embernek, amikor engedelmeskedni kell valakinek. De belegondolhatunk, hogy mi is az engedelmesség. Az engedelmességet úgy tudnám megfogalmazni, hogy az, amikor az akaratunkat alávetjük valaki másnak az akarata alá. Szóval a saját akaratunkat alárendeljük, tulajdonképpen egy másodszámú szerepet kap, vagy egy sokadszámú szerepet kap más akaratához képest. Nem az én akaratom érvényesül, hanem amit ő akar, és azt fogom én megtenni. És ez egy ilyen belső döntés, belső meggyőződés tulajdonképpen, hiszen amúgy lehet, hogy minimálisan, egy átmenetileg lehet külsőleg engedelmeskedni, úgy, mint a kisgyerekek, amikor megmondtuk, hogy kérjen bocsánat, és akkor oda megy, hogy bocsánat, de úgy ez nem lesz igazi engedelmesség, hanem az az engedelmesség, amikor ez szívből jön, és meggyőződésből jön, amikor alárendeljük saját akaratunkat valaki más alá. És ezt az engedelmességet, amikor itt az asszonyoknál említi, akkor nagyon fontos megjegyezni azt, hogy nem a férfiakat szólítja fel arra, hogy kényszerítsék engedelmességre a feleségeiket. És ez egy nagyon fontos pont itt, hogy nekünk férfiaknak, férjeknek nincsen jogunk arra, hogy a feleségünket engedelmességre kötelezzük. Engedelmességre kényszerítsük. Hanem ez egy önkéntes engedelmesség, amire itt fölhívja Péter, vagyis tulajdonképpen Isten maga az asszonyokat. Azt mondja, hogy engedelmeskedve, alárendelve viselkedjetek másokkal kapcsolatban. És ez nem lehet egy külső hatásnak az eredménye, nem lehet egy kényszernek az eredménye, hanem ez az asszonyoknak egy saját meggyőződésük kell, hogy legyen. Hogy alárendelik magukat a férjeiknek, és tulajdonképpen alárendelik így az akaratukat a férjeik akaratának. És láthatjuk azt is, hogy ezt nem csak így a semmiben mondja Péter. Nem azt mondja, hogy ez a dolgotok, ezt tegyétek. Hanem azt mondja, hogy ennek van célja. Hogy ennek van értelme. Hiszen azzal folytatja, hogy engedelmeskedjetek férjeiteknek, hogyha közülük egyesek nem is engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Azt mondja, hogy az engedelmességnek célja van. És amikor így alárendeled a te akaratodat, akkor nem egy elnyomásban élsz. Nem arról szól, hogy te akkor nem létezel, és hogy a te akaratod az már semmivé vált, hanem hogy ez egy sokkal nemesebb célt szolgál. Ez egy magasabb célt szolgál. Azt szolgálja, itt tulajdonképpen arról beszél, hogyha az üldöztetés során valamelyik férfi úgy gondolja, hogy hát nem éri meg a hitért küzdeni, nem éri meg megtartani a hitet, hogyha ennyi szenvedés következik belőle, akkor ott jön be az asszony szerepe, aki azt mondja, hogy én továbbra is hűséges vagyok Istenhez, és azáltal mutatom be ezt a hűségemet, hogy engedelmeskedek a férjemnek. Nem engedelmetlennek lenni Isten akaratához képest, nem elfordulni Istenhez, hanem engedelmeskedni a férjemnek, és ezáltal megnyerhetem őt. Azt mondja, hogy szavak nélkül is megnyerje őket. Megnyerje Istennek. Szóval tulajdonképpen a célja az engedelmességnek, hogy a férfi, vagy a férj, vagy akár mondhatnám úgy, hogy az egész család visszaálljon az Istennel való helyes kapcsolatba. Hogy a kapcsolat helyreállításáról szól ez. Az engedelmesség által így meg lehet nyerni férfiakat, meg lehet nyerni a férjünket, vagyis a férjeteket, annak, hogy Istennel helyes kapcsolatban éljenek. És amikor belegondolunk, akkor mondhatjuk azt, hogy ez az asszonyok dolga, de ha jobban megnézzük, akkor valójában ezt Krisztus is így csinálta. Krisztus is engedelmeskedett az atyának, engedelmeskedett mindannak, amit az atya kért tőle, pontosan azért, hogy az emberek és az Isten kapcsolatát helyreállítsa. Azért jött le a földre, azért engedelmeskedett, hogy ez a megszakadt kapcsolat, az a hűtlenség, az a bűn, ami elválaszt Istentől, az megszűnjön. Hogy helyreálljon a kapcsolat. És eljött erre a földre, és azt olvassuk a Filippi levélben, hogy engedelmeskedett mind halálig. Ő mindig kész volt engedelmeskedni, és ez nem csak egy olyan kvalitás, amit a nőknek kell gyakorolni, hogy azt mondjuk, na most ti rendeljétek alá magatokat, hanem mi nekünk férfiaknak is le kell vetnünk a mi büszkeségünket, és azt mondani, hogy igen, engedelmeskedhetünk Istennek, engedelmeskedhetünk akár a felsőbb hatalmaknak, hiszen ezáltal tulajdonképpen megmutatjuk azt, hogy Isten tud munkálkodni, és hogy van helyreállítás a vele való kapcsolatban. Krisztus így eljött erre a földre, engedelmeskedett mind halálig, hogy az ő halála által kifizesse a bűneinket. Aztán feltámadt a harmadik napon, hogy az atyával legyen, és ott ápolja mi kapcsolatunkat az atyával, hogy kapcsolatunk lehessen vele. Tehát ez az a cél, amire felszólítja az asszonyokat, hogy ezért érdemes engedelmeskedni. Hiszen a te engedelmeskedésednek hatással van a lelki világra, a lelki valóságra, az örökké valóságra tulajdonképpen. És utána tovább megy, és azt mondja, hogy ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, hanem a szív elrejtett embere. És itt viszont már egy valóságos felszólítással találkozunk, amikor azt mondja, hogy ne ez legyen, hanem az legyen. És itt felszólítja őket arra, hogy ne a külsővel törődjenek, hanem azt mondja, hogy a belső, a jellem legyen az, amire az asszonyok építenek. Amit elkezdenek szépen kultiválni, amin elkezdenek dolgozni, és ez legyen a prioritás. És amikor ezt olvasjuk, akkor utána van egy ilyen apró megjegyzése Péternek. Azt mondja a negyedik vers végén, hogy ez értékes Isten előtt. Ez értékes Isten előtt. Amikor a belső dolgokra fókuszál egy asszony, amikor a belső dolgokra fókuszál egy nő, és azt mondja, hogy értem a külső dolgok fontosságát, hiszen a világ erről beszél, de van valami, ami ennél is fontosabb. Az én jellemem, az én szívem, az én Isten felé való engedelmességem. És azt mondja, hogy ez értékes Isten előtt. És kicsit belegondolhatunk így, hogy tulajdonképpen mennyit is törődünk mi a külsőnkkel. Mennyit is foglalkozunk azzal, hogy hogyan nézünk ki. És már csak én is belegondoltam, hogyha a saját időmet, amit a külső a megváltoztatására akár edzés, akár bármilyen gyakorlatokra fordítok, az hogyan arányos azzal, amit a saját lelki növekedésemre fordítok? Hogy amikor én edzeni elmegyek, vajon azt az időt ugyanúgy tudom lelki edzésként is folytatni, tudom azt gyakorolni úgy, és ezt mindannyiunknak el kell gondolkodni, és szintén ez egy olyan terület, ami nem csak a nőkre vonatkozik. Őket szólítja meg itt Péter, de azt mondja, hogy ez értékes Isten előtt, nem csak a nőknél, hanem ez értékes Isten előtt. És így tulajdonképpen arra szólítja fel őket, hogy gyakorolják azt, ami belsőleg számít, ami a szívben van. És nem hagyja itt annyiban Péter, hiszen még mindig a nőkhöz beszél ez a több versen keresztül, és azt mondja, hogy ez erre ad példát is. Hogy nem csak úgy szintén a levegőbe szólít fel, persze ad hozzá célt, megmondja, hogy a belső számít a külső helyett, és azt mondja, hogy erre van példa is. És felhozza Sárát. Sára Ábrahám felesége volt az Ószövetségben, és azt mondja Sáráról, hogy ő is engedelmeskedett Ábrahámnak. És hogy ahogy ő engedelmeskedett, úgy asszonyoknak is engedelmeskedni kell. És azt mondja így Sáráról, hogy egykor a szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek. Tulajdonképpen így írja Sárát. Azt mondja, hogy ő egy szent asszony volt, aki Istenben reménykedett. És azt mondja, hogy ehhez hasonlóvá lehettek, azaz, így fogalmaz a hatodik vers végén, hogy az ő lányai lesztek. az ő lányai lenni nem jelent más, mint hogy hasonlóvá lenni, mint egy anya a lányához. Azt mondja, hogyha engedelmességben jártok, hogyha a belső számít számotokra, akkor Sárához fogtok hasonlítani, aki egy példa volt számára. Persze látjuk amúgy az Ószövetségben Sára életének is a tökéletlenségeit, de mégis azt látjuk, hogy Ábrahámmal ők valami nagy reménységben álltak meg. Ők velük olyan dolog történt, ami senki mással a világon. És mégis, és ennek a csodának a részesei lehetnek azok az asszonyok, akik így élnek. És azt látjuk, hogy, hogy ezt az ehhez az engedelmességhez, ehhez a példához odajárul Krisztus is. Amit korábban is említettem, hogy persze Sára egy nagyon jó példa, de a valóságos igazi példa az Krisztus maga. Ahogy ő engedelmeskedett, és ahogy ő amúgy beszélt arról is, hogy mennyivel fontosabb a belső, mint a külső. Amikor folyamatosan arról beszélt, hogy nem a kenyér számít, hanem az ige, amikor arról beszélt, hogy inkább növekedjünk lelkileg, hogy az örökké valóságra koncentráljunk, ne az e földi dolgokra. És ebben is mind példát adott számunkra Krisztus. Tehát az asszonyokat így szólítja meg 6 versen keresztül, és nagyon érdekes, amikor az utolsó kis mondatrészt odaszegi, azt mondja, hogy az ő lányai lesztek, ha jót tesztek, és nem féltek semmilyen fenyegetéstől. És itt látjuk azt, hogy valóságosan tényleg arról beszél Péter, hogy bizony a félelem, a fenyegetettség, az hatással tud lenni az ember viselkedésére, viszont a mi döntésünk az, hogy engedjük, hogy hatással legyen-e, vagy sem. Tehát így szólítja meg az asszonyokat, és amikor ezt befejezi, akkor odafordul a férfiakhoz. És tudjuk, hogy Péter maga is férfi volt, szóval ezért gondolom, hogy kicsit megértette a saját nyelvét a férfiakkal, és ezért egyetlen egy verset odaszúr a férfiaknak is. Viszont azt látjuk, hogy amennyire velős volt az asszonyoknak szóló üzenete, úgy ez az egy vers is nagyon sok mindent tartalmaz. És nekünk férfiaknak sincsen kevesebb feladatunk, mint a nőknek, nincsen kevesebb felelősségünk, mint a nőknek, hogy növekedjünk, és ezt szeretném így megvizsgálni. Ugyanúgy kezdi, ahogyan az asszonyoknak is kezdte, azt mondja, hogy ugyanúgy ti férfiak, megértően éljetek együtt feleségetekkel. És itt szintén egy felszólítást látunk, viszont ez a felszólítás, ez ugyanolyan felszólítás, mint az asszonyoknak szóló, hogy valójában ez egy határozó igené. Azt mondja, hogy ugyanígy ti férfiak is megértően együtt élve a feleségetekkel. És itt szintén vissza szeretnék utalni a második fejezet 17. versére, ahol azt mondja, hogy tiszteljetek mindenkit, az Isten féljétek, a király tiszteljétek, és ez az, amit szabályoz aztán Péter. Hogy amíg megvan ez a tisztelet, amíg a házasságban is akár megvan ez a tisztelet, akár bármilyen kapcsolatban is megvan a tisztelet, mellette szükséges ez, hogy megértően éljenek együtt a feleségükkel. És mit is jelent az, hogy megértően együtt élni a feleségükkel? Itt, amikor azt olvassuk, hogy megértően, akkor így az ismeret szava jön elő a görög nyelvben, és azt látjuk, hogy megismerve a feleségeteket, éljetek együtt velük. Az együttélésnek a szava is ott van, és persze ez egy olyan dolog, amit amúgy nem lehet így általánosságon alkalmazni minden kapcsolatra a világban, hogy aki nem él házasságban, az is megértően éljen együtt másokkal, de hogy az házasságban kifejezetten felszólít erre. És azt mondja, hogy így ismerjétek meg a feleségeteket. És persze ez egy jó nagy kihívás, hiszen nagyon sokszor szoktak ezen viccelődni, hogy egy nőt kiismerni az lehetetlenség, de erre vagyunk felszólítva, hogy a férfiak, vagyis a férjek ismerjék meg a feleségüket, amennyire csak lehet. Hogy nincs az a szint, amikor azt mondod, hogy jó, ezt már elértem, innentől már nem kell többé megismernem. Hanem újra és újra ismerd meg. Ismerd meg azt, hogy mi tetszik neki, hogy mi jó neki, mi esik jól neki, és utána azt mondja, hogy így élj együtt vele. És nem az, hogy csak ismerd meg, és akkor az ismeret nagyon jó lesz neked, hanem ez változtassa a te életedet, a te hozzáállásodat. És úgy élj a férjeddel, úgy élj a feleségeddel, hogy te keresed azt, ami jó neki. És amikor arról beszéltünk, hogy az engedelmesség tulajdonképpen nem más, mint hogy valaki az akaratát aláveti valaki más akaratának, akkor itt azt mondhatnánk, hogy hogy az együttélés, a megértéssel való együttélés nem jelent mást, mint hogy a te saját érdekeidet aláveted a másikének. És látjátok ezt a kis harmóniát, hogy az asszonyok fel lesznek szólítva arra, hogy az ő akaratukat rendeljék alá a férjeknek, a férjek pedig fel vannak szólítva arra, hogy az ő érdeküket rendeljék alá a feleségüknek. És ez az, amikor egy kapcsolat jól fog működni. Ez az, amikor azt olvassuk a címben is, hogy ez egy érdekkapcsolat lesz. Egy helyes érdekkapcsolat. Amikor a másik érdeke jobban fog számítani, mint a sajátod. És erre szólítja fel itt a férfiakat Péter. Azt mondja, hogy ilyen megértéssel éljenek együtt a feleségükkel. Hogy felismerik azt, hogy mi jó nekik, és azt cselekszik. És utána tovább megy, és azt mondja, hogy éljetek együtt a feleségétekkel, mint a gyengébbik féllel, adjátok meg neki a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében. És ahogyan az asszonyokat felszólította Péter arra, hogy legyen helyes értékrendjük, hogy a belsőre koncentráljanak, ne a külsőre, úgy itt tulajdonképpen a férfiakat is felszólítja arra, hogy bizony van egy isteni értékrend, amihez szükséges igazodni. És itt azt mondja, hogy úgy tekintsenek az asszonyokra, mint egy egyenlő férre az örökkévalóság szempontjából. Hogy amikor az örökkévalóságban leszünk, amikor Isten az üdvösségről dönt, akkor nem tesz különbséget férfi és nő között, hanem előtte üdvösség szempontjából mindenki egyenlő. És azt mondja a férfiaknak, hogy igen, így tekintsetek ti is a nőkre, hogy üdvösség szempontjából egyenlők vagytok, és semmi jogotok nincs arra, hogy többnek gondoljátok magatokat a nőknél. És így erre szólítja fel a férfiak, és azt mondja, hogy ez az örökkévaló perspektíva, az, hogy ott egyenlők vagyunk, az legyen alkalmazva a jelenben is. Hogy az már legyen hatással a jelenben is, és ilyen tisztelettel forduljunk az asszonyok felé, hiszen látjuk azt, hogy ez az eredeti felszólítás, és azt mondja, hogy így megadva nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak, mint akik egyenlők az üdvösségben. És ez is egy olyan dolog, ami egy a férfi büszkeségünket bántja, hiszen be kell valljuk, hogy azért szeretjük többnek gondolni magunkat nőknél, szeretjük többnek gondolni magunkat más férfiaknál, hiszen itt felszólítja Péter a férfiakat, hogy nem vagytok többek, hogy egyenlők vagytok. Mindenki egyenlő üdvösség szempontjából, és ez az üdvösség az, ami valójában számítani fog az örökké valóságban. És ahogyan célt adott Péter a nőknek, azzal, hogy engedelmeskedjenek, hogy ők hatással tudnak lenni így a kapcsolatukra, ugyanúgy célt ad Péter a férfiaknak is, így a vers legvégén, egy kicsit máshogy fogalmazza meg a célt, és nem is bátorítás, hanem inkább figyelmeztetést ad. Azt mondja Péter, miután megmondta a férfiaknak, hogy megértően éljenek a feleségükkel, hogy egyenlőként kezelje őket, ad nekik egy figyelmeztetést, hogyha ez nem így történik, akkor így fogalmaz, hogy az imádkozástok ne ütközzék akadályba. Azaz, hogyha nem így történik, akkor az Istennel való kapcsolatodban akadály lesz. Valami közbe fog jönni. És ez egy nagy figyelmeztetés arra, hogy nekünk férfiaknak bizony ezen dolgozni kell. Hiszen, hogyha nincsen helyes kapcsolat a nőkkel, nincsen helyes kapcsolatunk esetleg másokkal a világban, akkor az Istennel való kapcsolatunkra is hatással lesz. És amúgy fordítva is, hiszen az ige beszél arról, hogy az Istennel való kapcsolatod nincs helyen, akkor a másokkal való kapcsolatod sincs. Szóval ez így kéz a kézben jár. És nagyon érdekes, hogy amúgy ahogyan megfogalmazza ezt az egészet, hiszen amúgy van a fordítások, akik úgy fogalmazzák meg a vers elejét, hogy a megértően éljetek együtt feleségetekkel helyett, hogy meghallgatva a feleségeteket, éljetek együtt velük. És milyen érdekes, hogy azt mondja, hogy ha te kész vagy meghallgatni a te feleségedet, akkor Isten kész lesz meghallgatni téged. És ez egy ilyen kis relációként ide adja, hogy egészen addig, amíg így készek vagyunk meghallgatni, addig Isten is kész meghallgatni bennünket. És erre figyelmezteti Péter a férfiakat, hogy bizony az ő feleségükkel való kapcsolatuk, az ő más emberekkel való kapcsolatuk, az hatással lesz az Istennel való kapcsolatukra. És hogy ennek ez nem csak egy ilyen általános felszólítás, ami aztán elszáll a levegőben, hanem ennek bizony hatása van. Ennek tétje van. Így tehát a férfiakat ezekre szólítja fel, hogy így tiszteljék a feleségüket, megértően együtt élve nekik, alárendelve a saját érdekeiket, alárendelve azt, ami nekik talán jó lenne, és nézve a feleségnek az érdekét. Utána pedig beszél arról, hogy egyenlően kezelve a másik felet, hogy nem lenézve őt, nem többnek gondolva magát, hanem azt mondja, hogy egyenlőek vagyunk az üdvösség szempontjából, és mindezt azért tegyék, mert hogy ez hatással van az Istennel való kapcsolatukra. Láttuk tehát, hogy tulajdonképpen így az asszonyokat és a férfiakat is hasonlóképpen szólítja meg Péter. Ad nekik egy célt, megadja nekik azt, hogy hogyan kell alárendelniük saját magukat, és utána pedig ad nekik egy olyan célt, hogy ezzel mit fognak elérni. Utána pedig elmondja nekik, hogy bizony ennek hatása van az örökké valóságra. És nagyon érdekes, hogy amikor a férfiakat nézzük meg, akkor ott is följön Krisztus példaként. Krisztus is úgy jött el, hogy nem gondolta magát többnek. Ő Isten lévén megalázta saját magát, és itt élt az emberek között. És nem arról beszélt Krisztus, hogy hát én Isten vagyok, ti meg emberek, szóval rossz nektek, hanem azt mondja, hogy egyenlővé lett velünk. Hogy ahogyan a zsidókhoz írt levél fogalmaz, hogy kész megindulni a mi erőtlenségünkön, mert megtapasztalta, hogy milyen embernek lenni. Ő megértő velünk. Megértően él együtt velünk. És ez az, amit a férfiaknak is követni kell. Krisztus a példa. Akár nő vagy, akár férfi vagy, Krisztus a példa a kapcsolataidban. Itt tehát látjuk azt, hogy amikor ezzel végez Péter, akkor egyszer csak abba hagyja a kapcsolatokról való beszélést. Nem kezd el beszélni arról, hogy a gyerekek hogyan viszonyuljanak a felnőttek felé, vagy hogy hogyan viszonyuljunk a szüleink felé, az anyós, az após felé, hanem azt mondja, hogy ez a központi kapcsolat, hogy a házasság a központi kapcsolat, persze más kapcsolatokat is beleérthet, de a házasság hogyan legyen rendben, amikor szükséghelyzet jön, amikor kényszerhelyzet jön, amikor baj van. Azt mondja, hogy ezek azok a kvalitások, amiket gyakorolni kell, amiken dolgoznia kell az embernek. És erre figyeljünk tehát így, hogy legyünk készek bármikor, hogyha baj történik, akkor tudjuk, hogy hogyan kell cselekedni. Így tehát, ahogy a címben is megfogalmaztam, ez egy érdekházasság lesz. Csak másmilyen érdekházasság, mint amit a világból ismerünk, hanem egy olyan érdekházasság, amikor a másik érdeke fog többet számítani a tiédnél. Kérjük ebben Isten segítségét. Istenünk, leborulunk előtted, és köszönjük a megváltást. Köszönjük azt, hogy te a legdrágábbat áldoztad értünk. Köszönjük Krisztust, aki eljött erre a földre, hogy hasonlóvá legyen hozzánk, hogy megértően tudjon együtt élni velünk. Köszönjük az ő engedelmességét, köszönjük az ő példáját, köszönjük az ő kereszthalálát és feltámadását, amely által veled való helyreállított kapcsolatunk lehet. Köszönjük a te ígéret is, amely élő és ható. Köszönjük, hogy azáltal formálsz és változtasz bennünket. És köszönjük azt, hogy megszólítasz. Köszönjük azt, hogy felszólítasz bennünket a helyes kapcsolatokra. És szeretnénk most így eléd állni, és szeretnénk kérni a te segítségedet ebben. Szeretnénk alávetni a mi akaratunkat, a mi érdekeinket a te akaratodnak, és mellette a mi embertársaink akaratának. Kérlek, vezess bennünket ebben. Kérlek, segíts a mindennapokban, hogy tudjuk így a te ígéret szem előtt tartani, tudjunk így neked engedelmeskedni. Formálj bennünket. Szükségünk van rád az életünk minden területén. Jézus nevében. Amen.